Tehát a ma délelőtti témánk akkor a megbocsátás lesz, és a megbocsátani tudásról, képességéről, annak elnyerhetéséről, gyakorlásáról lenne szó. És ugye ez egy komoly téma, nem véletlenül került újra napirendre. Megbocsátani, tudni egymásnak az egy hatalmas képesség. A beszélgetések során ti is gondolom, ha nem is vettük úgy elő szó szerint, de nem egyszer éreztétek a lelketekben, hogy talán ez az a terület, amit mégiscsak jó lenne átgondolni, és ez az a dolog az, amire szükségünk lenne, amikor a másik hibáit látjuk, talán felismertük ezt, hogy ezzel a képességgel jó lenne bírni, és azt is nem egyszer átéli az ember, hogy de jó lenne, ha velünk szemben megbocsájtóak tudnának lenni, nem? Tehát az ember szinte ebből él, és szó szerint ebből él, majd meglátjuk, ha a bibliai leírásokat áttekintjük, szó szerint is ebből élünk, akkor is, ha nem tudjuk, megbocsátásból élünk. És nem feltétlenül a házastársunkéból, hanem sokkal hát magasabb rendű lény életéből, megbocsátásából, a Teremtő Isten kegyelméből és megbocsátó szándékából élhetünk mindannyian ezen a világon. Megbocsátani nem könnyű, ezt azt hiszem, hogy minden könnyű megállapítanunk, de ez egyszerű megállapítás, és a megbocsátás az bizony megpróbálja a lelkünket, és hát feladja nekünk rendesen a leckét. Én azt a részt olvasnám fel a Máté Evangélium a 6. fejezetéből, amikor Jézus az mi atyánkban utal arra, hogy megbocsájtani tudásra van szükség az ember részéről. Ja, a 6. fejezet, tehát Máté Evangélium a 6. fejezet 12. versében azt mondja Jézus, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, mármint a Teremtő Isten, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Tehát bocsásd meg nekünk, amin mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És aztán Jézus mondja tovább az imádság kéréseit, és meg, mikor befejezi, akkor erre az egyetlen dologra visszatér. A 14. versben így szól, mert ha megbocsájtjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsájt néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsájtjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a tiéiteket. Megdöbbentő ez a kiemelése, nagyítása Jézusnak ebből a hosszú beszéd, vagy a mi atyánk kérései közül. Erre az egyetlen dologra tér vissza. Semmi más nem ismétel meg, de ezt az egyet megismétlés, hangsúlyozás más oldalról megvilágítja ismét. Azt mondja, ha megbocsátjátok a vétkeiket az embereknek, megbocsát nektek az atya. Ha pedig nem bocsátjátok, meg nem tud nektek is megbocsátani a mennyei atya. Megdöbbentő kijelentés. Nyilván akik Istent ismerő emberek, azok hamar rájönnek az összefüggés mikéntjére, hogy miért is kell, mondhatja ezt Jézus. Emögött egyáltalán nem az van, hogy Isten valami szőrözős, valamilyen kíméletlen lelkülettel úgy válogatna közöttünk, hogy ne ez éppen belefér, az meg már nem fér bele, ez azért volt, mutatott kis jó indulatot, a másik meg semennyit nem mutatott, hát akkor nem bocsájtunk meg neki. A keresztény emberek gyorsan megértik, miről van szó. Jézus egyértelműen teszi, hogy akik a közül követői, azoknak tudniuk kell megbocsájtani az embertársaiknak. Akik azt mondják, hogy istenfélő emberek, azoknak kötelességük a megbocsátás. Milyen alapon? Azon az alapon, hogy követőivé Krisztusnak, Isten gyermekeivé azáltal váltak, hogy elfogadták az isteni megbocsátást. Tehát ha tapasztalatuk van arról, hogy Isten megbocsátott nekik, akkor azt is tapasztalattá kell tenniük, ahogy ők megbocsájtanak másoknak. Ha a kegyelemből élnek, akkor nem nehéz másokat is a mi kegyelmünkben, megbocsátásunkban részesíteni. De majd ezt én is kinagyítani szeretném az előadás során, hogy ez hogy is jön létre, hogyan valósíthatom, miként valósul meg. Jézus szinte feltételként hangsúlyozza, hogy a megbocsátás, az emberek közötti megbocsátás készsége feltétele annak, hogy ő megbocsáthasson nekünk. Akkor lehetünk biztosak abban, hogy Isten megbocsátott nekünk, és elnyerjük az ő kegyelmét, és aztán az örökkévaló országot. az örökké valóságot, hogyha mi is meg tudtunk bocsájtani. Én úgy gondolkodtam azon, és biztos nektek is, már most is eszetekbe jutott az, hogy de hát miért nem azt hangsúlyozza Jézus, amire mi olyan nagyon kíváncsiak vagyunk a másik embernél. Hogy hát tudsz-e bocsánatot kérni? Tudsz-e bocsánatot kérni? Mert az nem annyira ránk tartozna, ugye ez gyorsan eszünkbe jut, az a másikra tartozik, hogy hát ha hibázott, akkor kérjen bocsánatot. Mi sokkal inkább azt várnánk a Bibliától is, hogy erről beszéljen nekünk, hogy hát persze, én semmi akadálya nem lenne, hogy megbocsássak, de legalább mondja ki, hogy bocsánat, hogy ezt csináltam, azt csináltam, ne haragudj érte. Akkor talán könnyebb lenne. Én nem vagyok benne biztos, hogy annélkül a tapasztalat nélkül, ami kell ahhoz, hogy az emberi szív ténylegesen kész legyen a megbocsátásra, valóban meg tudnánk bocsájtani a másiknak, akkor is akárhogy kérni a bocsánatunkat, akármennyire törekedne is a jóvátételre. Ha mi nem tapasztaltuk meg azt, hogy nekünk is megbocsájtottak, nem tudunk elengedőek és megbocsájtóak lenni. Szeretném egy mondatban valahogy összefoglalni, hogy milyen magatartást is jelent, milyen lelki magatartást a megbocsátás képessége. Én ezt valahogy úgy tudom megfogalmazni, hogy amikor jogosult lennék arra, hogy sértődjek, számon kérjek, visszavágjak, kemény szívű legyek, akkor is lemondok erről a jogomról, és nem, még abban az esetben is, hogyha nem kérnek bocsánatot, és nem teszik jóvá, nem fejezik ki a jóvátételükkel az emberek, hogy hibáztak valami módon, megkárosítottak engem. Tehát a megbocsátás azt jelenti, hogy lemondok bizonyos jogomról. Lemondok a jogaimról. Lemondok arról, hogy feltételekhez kössem a másiknak a megbocsátást. Feltételekhez kössem azt, hogy én vele szeretett kapcsolatot ápoljak, messze menőkig szeretett kapcsolatot, teljes, tökéletes szeretett kapcsolatot ápoljak vele. Lemondok erről a jogomról, megbocsájtok úgy, hogy ő talán még semmit nem tett, nem fejezett ki. Ez a lelki magatartás. Ugye a héten mi beszélgettünk egy keveset erről, és úgy eszembe jutott az, hogy valahogy mindannyian úgy élünk, hogy van egy bűnlajstromunk a másik ember életéről. Igaz? Néha magunkéra is gondolunk, de az egy ilyen egész rövid szakasz. Biztos, hogy olvastátok azt a házastársi szerepeken, azt a két oszlopot, hogy töltsd ki, hogy a másiknál és nálad mi a helyzet. De ugye van egy bűnlajstromunk, és bizony nem könnyű azt mondani, hogy félreteszem. Hogy nem erre tekintek, hanem a másikat önmagáért szeretem. Nem arra nézek, hogy ő mivel károsított meg, mit nem adott meg nekem, mitől fosztott meg engem, bennünket, a közös életünket, talán a gyermekeinket is. Hányszor megalázóan viselkedett, hányszor becsapott, meghazudtolt, megalázott. Nem ezt a lajstromot nézem, hanem azt, hogy kegyelemből élő ember, kegyelemre szoruló ember, éppen azért, mert tele van hibával és gyengeséggel. Hogy juthatunk el erre a látásra? Hogy juthatunk el ilyen állapotra, hogy erről a jogunkról, hogy tőlünk bocsánatot kell kérni? Nekünk tartozik valamivel a másik. Erről lemondunk. De mikor megbántanak bennünket, mikor bántás ér minket, akkor minimum megsértődünk. Lehet, hogy nem szólunk, vannak, akik erre is képesek, hogy ne fejezzék ki, de belül mindenképpen valamiféle sértődés alakul ki bennünk. De kialakul aztán az a lelki, meg gyakorlati magatartás is esetleg, hogy elfordulunk a másiktól, eltávolodunk tőle, nem veszünk már szívesen részt az addig közösen gyakorolt dolgokban, tehát távolságtartókká válunk. Valahogy érzékeltetni szeretnénk vele, hogy nem ragaszkodunk már úgy hozzá, nem jelent annyit nekünk, érezze úgy, hogy elegünk van a sok hibájából, gyengeségeiből. Aztán kialakulhat a bosszankodás, a harag egymással szemben, hogy egészen komolyan fortyog az ember lelke, keserűség nő fel, és a haragossággá válik, haragossá válik az ember. Aztán van, akiknél még az is kialakul, hogy egészen megtorló, bosszúálló magatartásra törekednek. De sokszor ezt jelentheti egy vállókeresett beadása. Megtorlom a másiknál azt, hogy ilyen meg olyan. Ezt és azt engedte meg magának. Nagyon sok ember bosszúból adja be a vállókeresetet, nem? Nagyon sokan megkeseredve és haragosan, persze van olyan is, ahol az agyon terhelt és agyon gyötört egyik fél nem érzi már elviselhetőnek azt az állapotot. De én azt gondolom, hogy sokszor valahol a visszavágás, a pofonütés, még egyszer utoljára megadom a másiknak a kegyelemdöfést, és elindítja a válást. Ugye ez egy törvényszerű folyamat egyébként bennünk, tehát ezen ne lepődjünk meg, gondolom újat nem mondtam, amikor ezt így felvázoltam, ismerős bennünk, nálunk ez. Miért ismerős? Azért, mert a természetünkből fakad ez a folyamat. Tehát a természetes énünket így érinti a bántás, a mulasztása a másiknak, a szeretetlensége, a megalázó magatartása, a sértő magatartása, így érint bennünket. És úgy érezzük magunkban, hogy a másik tartozik azzal, hogy helyrehozza a dolgokat. Tartozik azzal, hogy változtasson a magatartásán, változtasson a viselkedésén. Tartozik azzal, hogy kérjen bocsánatot. Tartozik azzal, hogy tegye jóvá, amit elkövetett. És egy hatalmas tartozáslistánk is kialakul a másik irányába. És ezt lehet, hogy nem csak egy dolog váltja ki bennünk, nagyon sok minden, apró dolgok, amiket hibákat látunk, amikben hibáztatjuk a másikat, azok mind-mind gyarapítják azt a mennyiséget, amit mi tartozásként hordozunk magunknál. A másik tartozásaként hordozunk magunknál. Hát valahogy így gyülemlik fel az emberben a keserűség, a bosszankodás, és hát ezt kellene átfordítani a megbocsájtó lelkületre. Ezt kellene átfordítani oda, hogy én lemondok a másik tartozásáról, lemondok a jogos követeléseimről, és én kész vagyok arra, hogy a másikat teljes szívből, teljes odaadással, teljes elfogadásomról biztosítva őt szeressem. És szolgáljam, törődjek vele, felvállaljam, küzdjek érte, hűséget, ragaszkodást, ahogy az legelső alkalmon hallottuk, az olyan szívbe markoló volt, hogy kicsit önvizsgálatra indítson, él bennünk ragaszkodó hűség a másik iránt. Ragaszkodó hűség, hogy el nem szakíthat tőle semmi. Amikor az ilyen tartozásokkal megterhelt kapcsolatra gondolunk, akkor kapcsolat áll be, akkor ugye nem tudjuk őszinte szívvel kimondani, hogy hűségesen ragaszkodom a másikhoz. Eltűröm, együtt élünk, küszködünk egymás mellett, csinálja ő is a dolgát, én is csinálom a dolgomat. Ha lehet, minél több dolgunk legyen, hogy minél kevesebbet találkozzunk, de ha esetleg találkoznánk is, gyorsan fogunk egy gyereket magunk mellé, aztán azzal foglalkozunk, főleg anyukák szokták ezt választani. De hogy újabb sértések, sértődöttségek halmozódjanak fel. Na hát ezt átfordítani arra, hogy ismét szívből szeretve, hűségesen ragaszkodva, kitartóan fölvállalom a másikat, ezt hogy lehet átfordítani? Hogy lehet ezt elérni? Tehát nem úgy beszélek erről, hogy a héten amit láttam, hallottam, mert bár láttunk, hallottunk dolgokat, és ti is hallottatok az én házasságomról dolgokat, és a miénkben is volt egy alkalom, amikor át kellett fordítani a Rudnak a szekerét, épp az ellenkező irányba, de hogyan lehetséges ez? Meg tudja ragadni ezt az ember? Szóba tudunk-e állni vele? Mi segít azért abban, hogy szóba álljunk vele, hogy a keserűségünkből, a fájdalmunkból, a vágyainkból kigyógyuljunk? Mi segíthet ebben? Van, akinek szinte vége láthatatlan a tartozás listája, vagy a bűnlajstroma. És semmi esélyt nem tudna már magától adni a másiknak. De a Biblia arról beszél, hogy van segítség. Van segítség, amikor mi emberek képtelenek lennénk esélyt adni a másiknak, akkor még mindig van segítség. Mert megismerhetünk valakit. Ja, egyszer egy beszélgetése során, lapozzunk tovább a Máté Evangélium 18. fejezetéhez, egy beszélgetése során a tanítványokat is rádöbbentette Jézus arra, hogy emberileg van lehetetlen helyzet, kilátástalan helyzet. Máté 18. A 21. versben Péter megszólítja Jézust. Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és néki megbocsájtanom? Még 7-szer is? Mondja neki Jézus, nem mondom neked, hogy még 7-szer is, hanem még 77-szer is. Vagy 70-szer, 7-szer is, állítólag így van a görög szövegben. Tehát rengetegszer, amennyiszer mi soha nem kényszerülünk, hogy megbocsássunk, legfeljebb egy életünk során összesen, de naponta nem. Tehát Jézus azt mondja, naponta végtelenszer kész legyél a megbocsátásra. Naponta végtelenszer. Hát Péter apostolékat ez nagyon megrendítette. A Lukács evangéliumban azt olvassuk, hogy megszólalnak a tanítványok, és azt mondják Jézusnak, Uram, növeld a mi hitünket. Itt, ahogy citálja Lukács 17.4-et, ha majd otthon odalapoztok, ott elolvashatjátok, hogy a tanítványok meghökkennek, hogy ilyen lelki magatartása ember képtelen. És azt mondják, Uram, növeld a mi hitünket. Ez csak hit által lehetséges. Ez csak az Istentől nyert kegyelem által lehetséges. Sehogy máshogy. De próbálunk mi egyszer, meg még egyszer, még harmadszor is, negyedszer is megbocsátani, mert ennyi a magyar igazság. De melyikőtök tud többször? Ugye, melyikünk tud többször megbocsátani? Hát azért csak húzzuk magunkat, nem? Csak úgy srófolódik bennünk valami, hogy hát miért engedi meg magának? Meg ugyanabban a dologban már 100-szor megmondtam, megint hány éve, megint ugyanúgy. És hát könnyen kialakul bennünk, hogy olyan lemondó, kesergő lelkület jön fel a szívünkbe. És nem ez a kegyelemmel teli lélek, hogy megbocsátásra vagyok kész. Hogy ezzel a lelkülettel élek, hogy hordozom, viselem a másikat, és a szeretetemről biztosítom, miközben ő épp az ellenkezőjéről tesz tanulságot, mintha nem szeretne, mintha valami megváltozott volna, mintha már lemondott volna rólunk, mintha nem érdekelne a személyünk, mintha semmibe venni a szavunkat, mert már 100-szor megmondtuk, és ő megengedi magának ezt. Én pedig nem mondok le róla. Bár 100-szor megmondtam, de én 100 000-szer is megbocsájtok. Ugye nagyon-nagyon nagy dolog. Szóval a tanítványokat meghökkentette Jézus kijelentése, és egyből felfohászkodtak. Uram, növeld a mi hitünket. És ebben benne is mindenre a válasz, csak ugye meg kell indokolni, mi van emögött a kijelentés mögött, de benne van. Az emberinél többre, az emberek által lehetetlennek ítélt dolgokra csak hit által vagyunk képesek. Csak a felülről nyert erő által vagyunk képesek. Sokan nem tudnak képet alkotni arról, hogy mi az, hogy felülről. Ki van ott fönn, meg hogyan küldi le. Mit jelent hinni, hit által hozzámenni. Vannak, akik erről nem tudnak képet alkotni. De talán a történet, amit Jézus ezután elmond a tanítványoknak, talán ez segít képet alkotnunk arról, hogy mit is jelent a fentiekkel, megismerkedni, és a fentiekkel kapcsolatban lenni. Azt mondja a 23. verstől kezdve Jézus, Máté 18.23, annak okáért hasonló a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akar vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezdett vetni, hoztak eléje egyet, aki 10 000 talentummal volt adós. Nem tudva pedig fizetni, parancsolta annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét, és gyermekeit, és mindenét, amilyen van, és fizessenek. Leborulva azért a szolga előtte könyörgött neki, mondván, Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszámva azt a szolgát, elbocsátotta őt, és az adósságot is elengedte neki. Kimenve pedig az a szolga találkozott egyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dénárral volt neki adós, és megragadva azt, folytogatta, mondván, fizesd meg nekem, amivel tartozol. Leborulva azért az ő szolgatársa az ő lába elé, könyörgött neki, mondván, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De ő nem akarta, hanem elmenve börtönbe vetette őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látva pedig az ő szolgatársai, mármint a király szolgái, amik történtek, felettébb megszomorodtak. És elmenve mindent megjelentettek az ő uruknak, a királynak, amik történtek. Akkor előhívatta őt az ura, és mondta neki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem neked, mivel hogy könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad? És megharagudva az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, míg nem megfizette, fizeti mind, amivel tartozik. Ekképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok ki az ő atyafiának az ő vétkeiket. Egy rendkívüli példatörténet ez, amit Jézus elmond a tanítványoknak a szavai után, hogy van egy király, akinek az egyik szolgája hanyagságból, trehányságból, ki tudja miből, de óriási adósságot halmoz fel. Ez a 10 000 talentum az 4,5 mázsa. Tehát Jézus mond egy hihetetlen mennyiséget, hogy ember véletlenül se adhasson esélyt magának, hogy képes lenne megfizetni, ugye? Visszaadni a tartozást. Tehát 10 000 talentum 4,5 mázsa talentummal, 4,5 mázsával adós. Aztán nem tudva pedig fizetni, parancsolta az ő ura, hogy adják el mindenét, tehát feleségestől, mindenestől adják el őket szolgáknak, és dolgozzanak, és legalább egy részét törlesszék le, amíg élnek. Ugye, a családja. Egy részét törlessze le. De a szolga ekkor könyörgőre fogja, és leborul, és azt mondja, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Hát mi emberek, ahogy ő is ember, ugye ember vett például Jézus, talán így gondolkodnánk, hogy hát ha esélyt kapok azért, ha még egyszer esélyt kaphatok, azért helyrehozhatom a bajt, helyrehozhatom a problémát. Szóval légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Hát csak ő nem akarta figyelembe venni, amit a király tudott, hogy ezt az adósságot egy egész életen át nem képes visszafizetni. Itt más lehet csak a megoldás. Csak más. És ezt a megoldást a király felajánlja neki. Azt mondja, az úr megszánva azt a szolgát, elbocsátotta őt, és az adósságát is elengedte neki. Gyönyörű, nem? Szóval amikor lehetetlen helyzetbe kerül egy ember, akkor egy másik, egy nála nagyobb rangú, egy nála méltóbb személy azt mondja, hogy elengedem. Ne is fáradozz, semmit nem kell tenned. Elengedem neked. Élj tovább, szabadon, nyugodtan. Egy csodálatos váltás, nem? Lekerült a teher, a hatalmas teher lekerült. Neki is volt egy nagy adóssága a király felé, volt egy bűnlajstroma, amit a király sorolhatott volna, és azt mondja a király, hogy megszánva elengedi és az adós, elbocsátja és elengedi az adósságát. És aztán folytatja Jézus a történetet, nem állít meg, ugye megdöbbentő, nem? Nem állít meg, megállna és gyönyörű üzenete lenne. Gyönyörű üzenete lenne, majd mindjárt rátérek, hogy miért. De nem áll meg itt Jézus, és számomra itt jön a tragédia része a történetnek. Kimenve az a szolga, találkozik egyel az ő szolgatársai közül, tehát egy hozzá hasonló emberrel, aki 100 dénárral, ez egy-két napi munkabér. Egy-két napi munkabér. Tartozik neki, és megragadja azt, folytogatja, mondván, fizesd meg nekem, amivel tartozom. Hát felháborítva az ember lelkének, nem? Hogy szóval ilyet csinálni, hogy éppen eljött, most kegyelmeztek meg neki egy életen át rabságra lett volna ítélve, ő is, aztán még az utódja is ki tudja meddig, hogy letörlesszék az adósságukat, és amikor jön valaki, és pár napi bérrel tartozik neki, akkor azt úgy megtámadja és folytogatja, nekiugrik, és hát gyötri, hogy fizesd meg, amivel tartozol. Mint aki teljesen elfelejtette, hogy mit élt át korábban. Szóval, fizesd meg nekem, mivel tartozol. Aztán ez a szolga is leborul előtte, és könyörög neki mondván, mint ahogy ő is tette, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De ő nem akarta. Egy megdöbbentő félmondat. De ő nem akarta. Hanem elmenve börtönbe vetette őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Most megint itt megállnék egy picit. Van ennél jobb látlelet az emberi kapcsolatainkról? Van. Ugye nem kell nagyon dramatizálnom, hogy miről van szó. Nem kell felidéznem se a magam életéből, se a tieitekből, se senkiéből, hogy miről van itt szó. Nem kell elmondanom, hogy mi mennyire hajlamosak vagyunk a másikét olyan nagynak tekinteni, a miénkét pedig semminek. A mi hibáink sokasságát szinte észre se vesszük, észbe se vesszük, a másikét pedig hihetetlen mértékig fel tudjuk növelni. És folytogatjuk a másikat. Add meg a tartozásodat. Ha pedig nem teszed, hűvösre raklak. Akkor majd kerüllek, akkor majd vége a régi románcnak, nem megyünk sehova, akkor majd megkapott tőlem ezt is, azt is, mármint ugye a betartást, a távolságtartást, a megszólásokat, a csípkelődést, a sértegetést, mert hát ilyen vagy, ezt érdemled. Hűvösre tesszük a másikat, mondja Jézus. Egy tökéletes látlelet arról a magatartásról, amire a bűnös emberi szív képes. Amire a mi emberi szívünk így a saját állapotában, a természetes mi voltában képes. Ennél jobban nem lehetne feltérképezni bennünket. Nem tudunk másképp reagálni. Ne is akarjunk. A természetes szívünk szerint ne is akarjunk. Mert csak ideig, óráig tart a próbálkozásunknak a következménye. Lehet, hogy egy kicsit hajlandóságot mutatunk, hogy megengedek neki, de aztán meglátjuk, hogy ő ezzel mit kezd. És amíg úgy tűnik, hogy a másik él vele, addig fenntartjuk a jó szívűségünket. Aztán a másik megint bukik, mert ember, hozzánk hasonló természetű, akkor újra hűvösre tesszük. Körülbelül ilyen egér-macska játékra maximum képesek vagyunk, ha ugye emberileg összeszedjük magunkat. Egy macska-egér játékra, és sokan így élik le a házas életüket, 20-30-40 éven át. Hogy azért nem, annál jobbra tartják magukat, hogy egy egész életet csak teljes hűvösre rakással éljenek. Igyekeznek néha megenyhülni, de az csak addig tart, amíg a másiknál megint föl nem gyűlik a túl sok adósság. Megint jön a hűvös szakasz. Emberileg erre vagyunk képesek, úgyhogy ne is törekedjünk emberi erőből semmire. Emberileg csak arra vagyunk képesek, és ezen ponton muszáj talán csak itt hivatkoznom a filmre, és elnézést azoktól, akik nem látták, de talán serkentem őket arra, hogy feltétlen megnézzék, hogy a fiatal ember, amíg azért küzdött, amikor küzdött azért, hogy visszanyerje a házasságába a feleségét, addig jó, a fél időig, a 23. napig azért küzdött, hogy visszaálljon az a státusza, hogy ő a megbecsült férj, akivel törődik a feleség, aki majd mindent megtesz újra, szó nélkül neki, ahogy eddig megtette, mert neki erre szüksége van. És ez semmi probléma. Úgyhogy elkezdett módszeresen tenni dolgokat a házassága rendbe tételéért. Nem szólt vissza a feleségének, lenyelte azt is, hogy a feleség azt mondta, nem viszem a gatyádat a mosodába. Lenyelte a srác. Nagyot győzött. Mindjárt az első nap. Aztán a 20. napig bírta nyerni a gombócokat, mert a felesége nem változott. Mert úgy gondolta, hogy visszanyeri a feleségét, és ismét egy kiváló, kényelmes, kényúri, férji szerepe lehet. Aztán fölborult minden, és rájött, megértette az édesapja és az Isten segítségével, hogy még mindig csak önmagáért akarta szeretni a feleségét. Még mindig az ő kényelme, az ő érzései, az ő jó állapota volt a legmagasabb rendű szempont számára. Úgyhogy emberi természetből csak ennyi. Emberi természettel csak erre leszünk képesek. Ne várjunk magunktól többet, hogy ilyen erőfeszítéseket önmagunk által nem érdemes tenni. Mi nem módszereket szeretnénk átadni, mi a megoldáshoz szeretnénk bizonyságot tenni. Hogy van teljes és biztos megoldás, tényleges megoldás. Módszereket meghagyjuk másoknak. Lehet, hogy szaktekintélyek valahol a világban, de sokkal inkább szeretnénk, és erre vágyunk. És én magam életében is erre vágytam, hogy egy igazi megoldást ismerhessek meg, ami helyre tudja hozni úgy az életemet, hogy helyre tudja hozni a közös életünket is. Jézus utána folytatja intőleg, ugye azt mondja, nem akarta, ez, hanem elment és börtönbe vetette őt, míg meg nem fizeti, amivel tartozik. Látva pedig az ő szolgatársai, ezt mi történt, megszomorodtak, és elmenve mindent megjelentettek uruknak. És az előhívatta ezt a szolgát, és így szólította meg, gonosz szolga. Minden adósságodat elengedtem neked, mivel hogy könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is könyörülnöd szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem rajtad. Ugye megszólítás kemény, de milyen méltányos és milyen tapintatos vagy, olyan finom, rávezető, késztető a visszakérdezés a király részéről. Hát nem kellett volna neked is könyörülnöd? Hát mindenedet elengedtem. Hát hogy lehet, hogy elfelejtetted? Hogy lehet, hogy ez nem adta neked meg azt a készséget, azt a törekvést, hogy te is könyörülj a másikon? És kivárd, míg megadja. Meg is ígérte neked, kért. Hát miért nem voltál erre kész? Miért nem volt hozzá elég türelmed, elég belső lelki indítatásod? Miért? És nem válaszol semmit a szolga. Figyeltétek, hogy Jézus erről nem tud szólni semmit. Nem tud magyarázkodni. Nem hagy. Szóval Jézus nem mond semmit, hogy magyarázkodna, vagy megindokolná, vagy megindokolhatná. Nem mond semmit ez a szolga. És én úgy gondolom, hogy szándékosan nem ad szót Jézus a szájába. Szándékosan nem ad szót a szájába, azért, mert nincs mit mondania. Azok az emberek, akik ebben a lelkületben élik le az életüket, egy adott pillanatban nem tudják majd, mit mondjanak. Nem lesz mit mondaniuk. Abban a pillanatban, amikor az Isten ítélő szék elé állnak, akinek a kegyelméből élnek, nem fognak tudni neki mit mondani. Amikor a méltányos Isten megszólítja a kemény embert, hogy hát miért nem másképp éltél? Miért nem fogadtad el az én jóságomat? Miért nem követted azt? Miért nem tetted magadévá? Akkor mit mondjanak? Azt, amit Jézus csak jellemzésképpen mondott, hogy de nem akartam. Hát ne haragudj, de nem akartam. Nekem így is jó volt. Én így akartam leélni az életemet, hogy nem tudok megengesztelődni, és nem tudok megbocsájtani. Nem érdekelt a te kegyelmed, és nem érdekelt a másik ember, akivel jót tehettem volna. Ugye megdöbbentő, amit Jézus elmond, hogy lesznek emberek, akiknek nem lesz mondandójuk majd, amikor megkérdezik tőlük, hogy miért nem tudtál jobb lenni? Miért nem akartál jobb lenni? És Jézus a 35. versben így fejezi be végül a történetet. Ugye a hóhérok kezébe adják ezt az embert, és azt mondja, ekképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok ki az ő atya fiának az ő vétkeiket. Ha szívetekből meg nem tudtok bocsátani, mondja Jézus, vagyis ha teljesen eldobva a lajstromot, elengedve a tartozást, meg nem bocsájtotok teljesen. Hogyha arra készek nem vagytok, hogy bármikor jó lelkülettel és segítőkészen álljatok ahhoz, aki az életeteknek a legtöbb terhet jelenti. És fogja is még jelenteni. Mert olyan, amilyen, mert ember. És kegyelemből, az Istenéből először, és a miénkéből kell, hogy éljen, hogy erőt merítsen. Hogy éppen azok segítségével, azok által keljen lábra, vagy keljen életre, alakulhasson, változhasson. Hogy az a segítség, amit a meg nem érdemelt kegyelem nyújt neki, az egy fogódzó, kapaszkodó lehessen ahhoz, hogy változni tudjon. Hogy meglássa a jóság értelmét, és meglássa az ő megváltozásának az értelmét is. Hogy változhat, mert olyan közegben van, ahol meg fogják becsülni a változását. Ahol élni fognak a változásával. Ugye a Biblia az isteni megbocsájtást, a Bibliában ez a bizonyos isteni megbocsájtásról vett példa, hogy is lehetne ezt elnevezni, ahogy mutattam nektek egy könyvben is, a könyv címe így szól, gyógyító megbocsájtás. Szóval az igazi megbocsájtás az azt jelenti, hogy meggyógyítom a másikat. Meggyógyulok, és meggyógyítom a másikat. Meggyógyulok valaki által, és közreműködök abban, hogy más ember is, először is a társam meggyógyulhasson a megbocsátásom segítségével. Azt mondhatnám, hogy a megbocsátás az egy isteni képesség. A megbocsátást ilyen szinten, hogy én el tudok engedni, és tudok újat kezdeni, tudok másképp viszonyulni a másikhoz, mint amit a természetem diktálna. Tudok mindig megújulni a szeretetben napról napra a másik hibái ellenére, azokkal együtt is. Ez csak is Istentől nyerhető, és ez a gyógyító megbocsátás. Isteni tulajdonság, ezt nem lehet a sajátunknak tulajdonítani. Nem lehet azt mondani, hogy erre emberekként képesek lennénk. Valameddig módszeresen és lelkületet is mutatva el tudunk jutni. De gyógyító megbocsátással viszonyulni egymáshoz csak az Istentől nyert képességek által lehet. A másik által bennünk gerjesztett érzelmeket, indulatokat, vádakat, neheztelést, gonosz törekvéseket, szándékokat nem lehet kioltani csak is az Isten erejével, az Isten jelenlétével. Nem lehet kioltani máshogy, csak az Isten megtapasztalt jóságával irántunk. A Római Levél 2:5 azt írja a Biblia, hogy az Isten jósága vezethet bennünket megtérésre. Az Isten jósága taníthat bennünket jobbra annál, mint amire mi képesek vagyunk. Az Isten jóságának a megismerése és megértése által nyerhet az ember képességet arra, hogy felülhaladja önmagát. És úgy gondolom, hogy sokan látjuk azt is, hogy amit tudnánk tenni a másikért egy-egy helyzetben, vagy talán egy ideje már mindig állandóan, hogy amit tudnánk tenni, ahogyan megnyilatkozunk feléje, az nem méltányos. Talán el is tudjuk magunknak ismerni, hogy ez nem jó. Nincs benne igazán szeretet. Igaz, hogy van miért jogosan támadjak, bántsam. Vannak érveim rá, és igazam van. De mégis azért nem egyszer ki tudjuk azt is mondani, hogy a rosszra rosszal válaszolni. Most ebben mi lesz a hasznos? Mi értelme ennek? Hát a gyerekeinknek ezt magyarázzuk, nem? A gyerekeinknek ezt magyarázzuk, hogy hova fogsz jutni, fiam? Hát megütöttek, vagy kicsúfoltak, és jön, hogy ő is azt csinálta. De a gyerekünket nem az ütéstől féltjük, nem attól csúfolják, hanem attól féltjük, hogy mit válaszol, nem? Ezekre. Magunkat nem féltjük. Magunkban is azért el tudjuk ítélni, hogy ha lenne is miért, oda csapjak az asztalra. De hát méltányos dolog? Vezet ez valamire? És amikor az ember érzi azt, hogy de jó lenne, ha valami át tudna emelni egy ilyen krízisen. De jó lenne, ha valami által ki tudnák szakadni ebből a helyzetből. És sokszor ilyenkor nyúlunk ahhoz a megoldáshoz, hogy követeljük, hogy a másik változzon. Magunk is elítéljük már azt is, nem csak a másikat, vele együtt magunkat is, amilyen reakcióink vannak. De még mindig ott tartunk, hogy változzon meg a másik. Mert nem érezzük, hogy képesek lennénk mi magunk változtatni a saját indulatainkon. A saját megítélésünkön, a saját tények által alátámasztott haragunkon, bánatunkon. És erre jön segítségül az isteni közbeavatkozás, az isteni megoldás. Isten arra tanít meg bennünket, hogy az ő jósága által kimenekülhetünk egy ilyen válsághelyzetből. Hogy van lehetősége az embernek úgy kezdeni a megoldást felé a lépéseket, hogy a saját hozzáállását változtatja meg. Hogy a saját lelkületén, a saját szemléletmódján, a saját látásmódján változtat. A másik nem változott semmit. De lehet, hogy még sokáig nem változik. De a saját látásunkon tudunk változtatni. Csak az Isten tudja kioltani a bennünk lévő emberi természetnek a szándékait. Csak az Isten. És ez erre nagyon egyszerűen mutat rá a Biblia. Rendkívül vagy gazdag tartalommal, de egyszerűen, rendkívül sok oldalról megvilágítva, de nagyon egyszerűen. Amit mi ugye egy mondattal is meg tudunk fogalmazni, hogy Krisztus keresztjében, Krisztus keresztje által, kereszthalála által minden ember bűnére Isten bocsánatot hirdetett. Minden embernek megbocsátást hirdetett az Isten. Most már csak az a kérdés, hogy a kereszthez a mi bűneinket visszük, vagy a másikét löködjük oda. Nem? Hogy a mi bűneinkkel vagyunk-e hajlandók oda menni, és azt mondani, hogy lehet, hogy a másiké rengeteg, az enyém csak egy kurta kis rövid feljegyzés. De van. De nekem is van. És megrendít az a tudat, hogy de nekem is van. És mi lesz, hogyha azt egyszer majd elém teszik? Sőt, kiegészítve elém teszik. Lehet, hogy hosszabb lesz, mint a másiké. És elém teszik, és mit csinálok? Azt, mint ez a szolga. Semmit. Hallgatok, nem? Hogyha az ember időben, még a kegyelem ideje alatt, a magáéval, a sajátjával nem megy oda Istenhez, nem mutatja meg Istennek, hogy Uram, mindez én vagyok. Te pedig az vagy, aki tele jósággal, tele szeretettel, életet adtál nekem, megismertetted a létet, hogy itt vagyok. Ugye gondolom egyikőtök se jelentkezett be előre, hogy élni szeretne. Hogy itt vagyok. Ugye, hogy néha jobb, néha rosszabb fordulatok jöttek az életembe, de minden gondjával, terhével, a világ összes bajával, a végidő katasztrófáival, az emberi faj nyomorúságával együtt is a létezés még mindig több a nem létezésnél. És a létezést teljessé az Isten által ígért örök élet teszi. Hogyha úgy tudjuk leélni az életünket, hogy az elfogadható lesz az isteni törvénnyel összhangban, a szeretett törvénnyel összhangban, akkor az örökké valóság azoké lesz, akik már itt is éltek. Akiket nem hívhatott Isten életre, vagy nem hívott életre, azok esélyt se kaptak egy örökké valóságra. És az embernek csak ezt kell megértenie, hogy belépni oda a kereszt segítségével lehet. Áthidalni a szakadékot az emberi nyomorúság és az örökké valóság között, a két föld között. A bűnnel terhelt, és az új föld között, amelyet az örök életre alkalmas embereknek teremt az Isten, csak a kereszttel lehet. Csak akik annak segítségével akarnak átjutni, azok fogják megismerni az örök életet. Hogy egyszer úgy oda menni Istenhez, vagy ha kell többször, sőt lehet, hogy egész gyakran, oda menni Istenhez, hogy Uram, nagyon nehezen viselem mások magatartását, bűnét, nyomorát. Nagyon megterhelt az életem a társam miatt, de segíts abban, és ezt nehéz viselni, de segíts abban, hogy előbb a magamét tudjam átadni, a saját terhemet tudjam letenni. És az Isten segíteni fog. Tapasztalhatja az ember azt, hogy van élő Isten. Lehet, hogy még a Bibliát sem olvastuk ki. Lehet, hogy még egész keveset olvastunk a Bibliából. De amikor az ember a lelkében meghajol, amikor megalázza magát, nem marad válasz nélkül, akkor a lelkén keresztül meg fogja tapasztalni azt, hogy van élő Isten. Olyan kegyelem árad bele, és olyan belső lelki tapasztalat, olyan lelki változás, ami egyértelművé teszi, hogy valaki látja a szívünk állapotát. Valaki jól tudja, mi van bennünk. Jól tudja, hogy mi az, ami megszomorít, és már nem a másiké, hanem a sajátunk. Hogy miben élünk, hogy mi is mit tettünk hozzá, hogy a másikkal elromlott a viszonyunk. Lehet, hogy ő a ludasabb, és elképzelhető. Én azt hiszem, a mi házasságunkban, és én kiismertem mondani nem egyszer, hogy a nagyobb bajt én jelentek a házasságunkban. A több problémát én viszem bele, mind a mai napig. Lehet, hogy a feleségemnek nagyon sok terhet, sok időt jelent az, amíg miközben Istenhez megy, túljusson azon a probléma halmazon, amit én jelentek számára. De igazán gyógyultan akkor fog felállni, és szeretően akkor fog felállni, amikor átjutott a saját problémáin is az Isten előtt. amikor végighaladt azokon is, amikor majd meggyógyítja az Isten szeretete a szívét, amikor a megbocsátást megkapja a sajátjai miatt, vagy azokra vonatkozóan, akkor utána az enyémeket se lesz nehéz viselni és hordozni. A Biblia talán három pontba összeszedhetően megfogalmazza azt, hogy milyen is az isteni megbocsátás. Ez a keresztény házasság könyve így nincs benne. De abban a másik könyve, a gyógyító megbocsátásban a szerző nagyon, nagyon jól fogalmaz mindezekkel kapcsolatosan. A tökéletes megbocsátás, most csak felsorolom, aztán utána egy picit még hadd indokoljam is, hogy néz ki ez az Isten nel összefüggésben. Gondolom elfogadható az, hogy megbocsátani az nem egyszerű érzelmek kérdése, hanem döntés kérdése. Az, hogy én megbocsátok a másiknak, az nem jó lelkület és érzelmi felhangolódás. Hát iszonyú problémákat felhalmozhat nekem a másik. Konkrét, gonosz, engemet nagyon sértő és a házasságunkat nagyon megviselő hibákat elkövethet a másik. Azokra érzelmi felszabadulásra ne várjunk, azokra nézve. Nem az érzelmi élmények fogják a megbocsátást jelenteni, hanem az, hogy eldöntöttem, hogy se erre, se arra, se a 29-re, se a 48-ra nézve többé nem haragszom rád. Ezt így ki kell mondanunk. Döntés legyen a megbocsátás. Bármit tettél, pontosabban ezt és azt és amazt tetted, de én elfogadlak. Elfogadlak, megbocsájtom neked. Legyen konkrét döntésünk a megbocsátás. Aztán úgy gondolom, hogy az is elfogadható, hogy a megbocsátás az a meg nem érdemelt embereknek járó magatartás. Megbocsátani azoknak kell, akik nem érdemlik meg. Nem másoknak. Úgy azt szoktuk mondani, majd ha megérdemled, megbocsájtok. Nevetséges kijelentés. Ugye? Ott már nem kell megbocsájtani. Aki alkalmas a jóra, aki gyakorolja a jót, ott mit bocsájtasz meg? Megbocsájtani éppen az elesetnek kell. A nyomorultnak, a szerencsétlennek, a bennünket sértő embernek. Tehát meg nem érdemelteknek jár a megbocsátás. És a harmadik dolog, hogy a megbocsátás mindig előre kész. Ha erős a szeretet, ha a mi lelkünk, szívünk teljességgel betölti az isteni szeretet, a szeretet tulajdonsága, képessége, ami szintén nem érzelem, hanem egy elvi magatartás, elvszerű magatartás, egy elkötelezés, hogy szeretem a másikat. Amikor a legutálatosabb, nem azt mondom, hogy akkor a legjobban, de legalábbis nem hibázok, hogy akkor én is utálatos legyek. De akkor is szeretem, amikor nem érdemli meg. Ugye a szeretet egy döntés, szintén egy elszerű magatartás a részünkről. Ezért, amikor másik hibázik, előre kész a megbocsátás. Mivel szeretem. Mivel szeretem, elhordozom. Most éppen az adott pillanatban is. A Bibliáról így ír. És ezután, bocsánat, még mielőtt mondanám egészségedet, ezután így jön az a bizonyos érzelem. Ha én így, ilyen módon tudok viszonyulni a társamhoz, az embertársamhoz, és először értsük a házastársunkat rajtad, és aztán minden embert, akkor lesznek érzelmeink. Megfelelő, stabil, biztos boldogságot és nyugalmat és örömöt jelentő érzelmeink. A Biblia a döntéssel kapcsolatban azt mondja a Római Levél 4. fejezet 8. versében, hogy Isten nem tulajdonítja nekünk a bűneinket, mert eldöntötte, hogy nem foglalkozik vele. Csak azokéval fog foglalkozni, akik nem mentek a kereszt által hozzá. Akik nem keresték meg, hogy Uram, bűnös vagyok, Uram, hibáim vannak. Uram, látod, hogy a társammal, másokkal, így és így. Látod azt is, amit titokban teszek. Te tudsz róla, és ezért kérem, hogy töröld el. Ugye Isten nem, amikor az ember erre kész, Isten többé nem tulajdonítja nekik a bűneiket. Vagy a zsidókhoz írt levél 8. fejezet 12. versben azt mondja, a bűneinkről nem emlékezik meg. És nem arról van szó, mint az embernél, hogy az idő felejteti el vele, mert jön a feledékenység kora, hanem az ember, ha letette, és az Isten elhordozza, elhordozhatja Krisztus által, akkor ő többé nem emlékezik meg róla, nem fogja emlegetni. Ez azt jelenti, hogy mi mindig készen állunk úgy tekinteni a mindig készen állunk úgy a megbocsátásra, hogy amikor kifejezi a másik azt, hogy sajnálja, amit cselekedett, legalább akkor készek vagyunk a magunk részéről mi is elintézetnek tekinteni a dolgot. Tehát nem hánytorgatjuk fel többé. Ugyanis ugye megesik velünk az, hogy túl lendülünk, túl billenünk egy nehéz szakaszon, és úgy érezzük, hogy sikerült elrendezni a dolgokat, aztán holnap megint jön egy nehéz szitu, és a lista fele minimum felsorolódik, igaz? A lista nincs többé, és nem íródik tovább azoknál, akik eldöntik azt, hogy a másikat szeretik, és a másiknak mindenkor megbocsájtanak. Amikor tehát mindig elintézetnek tekintjük a magunk részéről a dolgokat. A meg nem érdemelteknek jár a megbocsájtásról, kegyelemről, így ír a Biblia, Róma 3.24-ben, ingyen igazultunk meg az Isten kegyelméből. Mi nem fizettünk semmit. Nem tehettünk hozzá semmit. Ingyen. Nem azért bocsájt meg az Isten, mert van bennem jó. Nem azért, mert tehetségesebb vagyok másoknál. Nem azért, mert szebben imádkozom hozzá. Nem azért. Azért bocsájt meg, mert Krisztus meghalt értünk. Azért bocsájt meg, mert szeretne megbocsájtani. Azért, mert szeretne megmenteni. Szeretne meggyógyítani. Már ebben az életben boldoggá tenni. Azért bocsájt meg nekünk az Isten. Semmi elfogadhatónk nincs. Emlékeztek? Elküldte a szolgát. Menj haza. Elengedtem mindenedet. Semmit nem fogadott. Nem mondta azt, hogy na mennyit gyűjtöttél össze, legalább azt add oda. Semmit. Nincs semmink. A kegyelem által gyógyulni, szabadulni, kegyelemből élni azt jelenti, hogy mindent az Isten ad hozzá a mi életünkhöz. Mi semmit. Lehet, hogy a kegyelem által egyre jobbakká válunk, de csak a kegyelem által. A harmadik dolog, amiről szó volt. Bocsánat, talán hadd tegyem hozzá, hogy nézesz ki a mi részünkről a másik irányába. Ezt valahogy úgy tudtam megfogalmazni, hogy ahogy Isten odaadja az övét nekünk, hogy valaminkvel bírjunk, úgy mi is hozzáadjuk a miénket a másik életéhez. Hogyha tényleg úgy adjuk a megbocsájtást, a szeretetet, hogy tudjuk, bár nem érdemli meg, de én kész vagyok rá, akkor ezt úgy kínáljuk, mint ami a miénk, és mint egy ajándékképpen adjuk a másiknak. Ahogy Isten nekünk ajándékozta Jézus, mi is ajándékképpen adjuk a másiknak, hogy megbocsájtunk. Ugye annyira készségessé válhat a szívünk a jóra, hogy megajándékozzuk vele, hogy jók vagyunk hozzá, jók maradunk hozzá, hűségesek, ragaszkodók maradunk hozzá. Nem vonjuk vissza a szeretetünket. És aztán az előre kész magatartásról a Biblia így ír a Róma 5.8-ban, hogy amikor még mi bűnösök voltunk, az Isten elküldte az ő fiát hozzánk, aki meghalt a kereszten. Róma 5.8. Hogy az emberiség bűnben él, köztük én is. És a bűnös állapotunkra nézve küldte el Jézust, az Isten, erre a földre, hogy meghaljon értünk. Nem várta azt az Isten, hogy akár összefogással mindannyian majd egyszer jobbá leszünk, vagy mi egyenként kellően jóká válunk, és ami hiányzik még a jóságból, azt kipótolja Krisztussal, hanem a teljes bűnösségünkre nézve, az elveszettségünk miatt elküldte hozzánk a fiút. És ebben az is benne van, hogy ugye így előre kész volt Krisztus megbocsátása, Krisztus által a megbocsátás az atyától számunkra, hogy nekünk egymás iránt meg kell tanulnunk azt, hogy előre készek legyünk a megbocsátással. Ne várjunk, hogy változzon, ne várjunk, hogy elnézést kérjen, ne várjunk semmire. Ahogy elkövette, mi úgy legyünk megengesztelő irányába. Úgy legyünk kegyelmesek, úgy legyünk jók, ahogy elköveti. Ő még benne jár, de mi még esetleg éppen mondja a magáét, de mi a jó indulattal vagyunk feléje. Tehát ne azt fontolgassuk, hogy milyen, mennyit változott, hogy él azzal, ahogyan én jól viszonyulni törekszem hozzá, hanem folyamatosan adjuk meg a megbocsátást. Ugye nagyon nagy lecke ez, nem véletlenül mondták a tanítványok, hogy Uram, növeld a mi hitünket, pedig Jézus nem fejtette így ki nekik. Bár ha tette volna, jobban mondta volna. De előre érezték, hogy itt valami nagy dologról van szó. Uram, növeld a mi hitünket. Ide nagyon komoly őszinteség kell. Ahhoz, hogy magunkon kezdjük, ahhoz rendkívül őszintéknek kell lennünk. Ahhoz, hogy ne a másikon kezdjük a verést, hanem elfogadjuk, hogy mi is verésre szánt emberek vagyunk, vagy méltó emberek vagyunk, ahhoz rendkívül őszintéknek kell lennünk. Mi ugye mindig abból csinálunk problémát, hogy bennünket bántanak. Abból kevésbé, hogy mi bántunk. Nagyon fontos, hogy tudjunk olyan mélyen őszinték lenni, hogy megrendítsen bennünket az őszintességünknek a következménye, amit látunk, amikor őszinték vagyunk. Nézzük olyan szempontból a problémás helyzeteket, hogy az érdekeljen bennünket, mi van a másik listáján, és ne az, hogy mi van az enyémen. Az érdekeljen, hogy ha igaz, ami rajta van, ami igaz abból, bocsánat, mert ugye nem mindig igazakat írunk fel, csak úgy gondoljuk, de ami igaz belőle, az a mit kezdjek? Az a mi legyen? Azon hogy lesz változás? Ha csak a fele igaz. Nekem is néha beszoktak olvasni, és már volt, hogy úgy válaszoltam, de jó, hogy te csak ennyit tudsz rólam. Ugye, hát mennyi mindent mondhatnánk mi magunkról? Hogy mi él bennünk? Hát mennyi? És az ember egy kicsit közelebb engedi magát Istenhez, az ő jóságához, de csak amikor egy-két jobb ember közelébe kerülünk is, úgy feltárul előttünk a saját belső lényünk, nem? Annyira lelepleződik, kik vagyunk magunk előtt. És milyen jó arra gondolni, hogy az Isten így jó velünk, ahogy elmondja a Biblia, Krisztusban jó. Hogy ő nem kezdi a listát sorolni, nem vár arra, hogy küzdjél, aztán majd jövök, besegítek. Nálam minden kész volt előre, és mindaddig készen áll, készségesen áll rendelkezésünkre az, mit elkészített előre, amíg a földön élünk. Ezért mondja a Biblia az emberi élet idejét a kegyelem időnek. És az egész történelem idejét is kegyelem időnek. Kegyelemből élünk, és kegyelem által tartatunk meg. Adja a Jóisten azt, hogy ezen dolgokat is jól meg tudjuk ragadni. És remélem, most akarom másodszor említeni, remélem, hogy a film majd a személyes élményként ezt is felszínre tudja hozni, hogy a 24. naptól a fiú ezért tudott másképp viselkedni. Mert már nem önmagáért volt fontos a kapcsolatuk, hanem a másikért. Mert egyszer csak többnek látta a másikat önmagánál. Addig önmagát tartotta fontosnak, a saját kényelmét, és természetesen ő saját maga sokkal jobb volt a feleségénél. Ő volt a jó. A másikban rengeteg hiba volt. Aztán a 24. naptól úgy gondolta, hogy lesz mit bepótolni a saját életében. Lesz miért erőfeszítéseket tenni, hogy elhiggye róla a másik, hogy van benne jóság. Most már van benne jóság. Nem érdekelte, hogy abban mennyi van. Csak azt értse meg, hogy ő benne már van.